lovak uzdi kikémlett. Kimentek, és jön fel a vallon! A kapuőr vidáman belépett, és a következő percben már összekötözve eszméletlenül feküdt a sarokban. Márkó pedig elindult Lászlóval, aki támolygott kicsit a levegőtől, meg a vállán vitt súlyos szerszámoktól. Két várbeli katona nézte őket érdeklődve, de aztán elódalogtak, mert Kales szigorúan meghagyta, hogy az olaszt ne bámulják. Aztán Uzdi ballagott kifelé Szahinnal. A török vitéz lábai megcsuklottak néha, és a ruha lötyögött rajta, de hála a belediktált bornak jól tartotta magát. Amikor kívül voltak a kapun, Csicsa a legényekkel éppen arra vezette a lovakat, és a napfény meglobbant a szemekben és szívekben, amikor Bogics megemelte kucsmáját az égre nézve.
Hajrá!
Kiáltott halkan, és ebben a szóban ima volt, köszönet, mámor, minden. Aztán kinyújtotta karját délfelé, és a lovak alatt meglódult a föld. A koppányi törökök türelemmel várakoztak, csak Szahin apja az ősz színán nézett sűrűbben arra, ahonnét Kalest és rég nem látott fiát Szahint várta. Nehezen múlt az idő, felettük suhogott az öreg fa, és száraz ágaira néha gerlék szálltak, de mindjárt el is rebbentek. Az ágak között egy török harcos ült, és leste a környéket. Szinán jól ismerte Kalest, akinek híre olyan volt, mint amilyen ő maga. Tudta, hogy Kales megkísérli lest vetni és megszerezni a váltságdíjat anélkül, hogy Szahint kihadná, akiért akkor újabb sarcot követelhet. A fán ülő ember le is szólt egy idő múlva.
Sokan jönnek, 20 vagy 30-an is, messze vannak még.
Figyelj, talán keríteni akarnak.
Igazad van, uram, most szétválnak. Fele megy napnyugatnak, a szembejövők megálltak. Megvárják, míg ezek a hátunkba kerülnek.
Gyere le! Szólt Szinán. Majd közelebb megyünk az állókhoz.
A török előtűnt a lombok közül, és sietve szállt lóra. A kis csapat elindult a réten. Kales uramat a guta kerülgette, amikor a törökök felbukkantak előtte. Hiába volt a szépen kieszelt terv, de azért igyekezett barátságos arcot vágni, amikor egy kődobásnyira a törökök megálltak előtte. A csapat elé állt, és várta, hogy Szinán szóljon. Ezzel is telik az idő, gondolta. Az őszes Szinán turbányához emelte kezét, és zengő hangon kiáltott.
Szahin fiam!
Csend lett, még a lovak is füleltek.
Fiad itt van köztünk, vitéz aga!
Kiáltott Kales, és a burkolt arcú Szahin régi ruhájába bújtatott alakra mutatott.
De fizest ki, ami kialkudott bér, és hozzád megy! Látni akarom a fiam!
Kiáltott ingerülten Szinán.
Nem gyermekkel van dolgod, kapitány, és siess őt ide küldeni, mert nem várom meg, amíg a hálód összeborul felettünk.
Miféle arról beszélsz, tiszteletre méltó aga?
Szahin!
Kiáltott újra lángoló szemekkel a török.
Szólj, fiam, ha te vagy ott!
Csak a zablavasak zörrentek.
Nem szólhat, amíg nem engedem!
Kiáltott Kales, de már sárga volt a dűtől, mert kifelé csúszott a zsákmány.
Akkor jól vedd a fejedbe, Kales kapitány, hogy 3 főembert őrzök koppányban, akik a te császárod emberei. Megírták levelüket Bécsbe, hogy szabadok csak az én fiam árán lesznek. Úgy gondold meg tehát, hogy fiamnak bántódása ne essék, mert akkor eme főembereknek csak a feje ér császárod elé. Még egyszer kérlek, add ki azonnal a fiam, akit úgy is ki kell adnod, és csak azért hoztam el az aranyakat, hogy addig se rothadjon a te börtönödben, míg a levelek Bécset megjárják.
Kales szinte megszédült a lován. Hallott már arról, hogy ezt a 3 magasrangú császári tisztet elfogták, csak azt nem tudta, hogy koppányban vannak. Az pedig nem volt kétséges, hogy a fejével játszik, ha Szahint a főemberekért nem adja ki. Most már hiába átkozta magát, hogy Szahint nem hozta el. Szinán pedig nem várt, mert a másik csapat már erősen keríthetett. Ő biztos volt a dolgában. Szahin csak kínlódik, de meg nem ölheti Kales. A váltságdíjat mégis megfizette volna, mert tudta, hogy Kales börtöneiben igencsak könnyű halálos nyavaját kapni.
Elindítod a fiam hozzám, kapitány?
Kérdezte.
de már meg is rántotta a gyeplőt, mert Kales tagadó mozdulatot tett.
Akkor vigyázz a fejedre!
Kiáltott, és a kis csapat surranva ugrott utána.
Kales szinte az eszét is elveszítette. Érezte, hogy a török maradt felül, és őrjöngve verte lova fejét, mert nem állt meg nyugodtan alatta. Megtámadni nem merte Sinánt, mert ahhoz kevesen voltak. Rimbás pedig késett. Csak most tűntek fel a nagyfánál, és a martalóc bután nézett körül.
Nincs itt török egy fia se, mormolta, és lassan ügettek a nyomokon, mikor meglátta Kalest.
Tudta, hogy baj van, mert a kapitány rá se nézett, csak megfordította lovát, és vadrajtában indult hazafelé. Mögötte a gyülevész csapat, melyben négy ország minden szemetjének a virága baktatott, lehorgasztott fejjel.
A kapitány szeme véres volt, összefolyt előtte minden, és egy gondolat ásott csak benne.
A bosszú? Hát jó, meglátod a fiad Sinán, megkapod a fiad Sinán, de megnézheted, hogy mi maradt belőle. Él, attól ne félj, él, de 3 nap múlva keletnek fordíthatod, az bizonyos!
Lászlóék megállás nélkül vágtattak délnek, elől Bogics, akiben szomjasan lobogott az öröm, és meglengette süvegét hátul Csicsa, akinek tarisznyájában zörögtek a tolvajkulcsok. Közbül pedig a 2 kiszabadított rab, kik szédülve szítták a levegőt, a napfényt, a meleget. Némán rohantak, csak Bogis szólt egyszer hátra a cigánynak.
Ne kolompolj azokkal a vasakkal, Csicsa!
Mire a cigány elsomolyodott.
Nagy serszámok ezek, uram!
De azért összehúzta a tarisznyát, és a kulcsok azon túl csendben voltak.
Nem pihennénk egy kicsit?
Mondta László.
Sok lesz a lovaknak, meg magam sem tudom, hogy vagyok.
Márku hátra nézett, és megdöbbent. Szahin csak tartotta magát valahogy, de László arcán lázas rózsák nőttek, és imbolygott a nyerekben.
Mi bajod?
S a kis csapat lépésre lassított.
Nem tudom, nyögött László. Hátamban, mintha kés állna, és csupa tűz vagyok belül.
Szaggatottan köhögni kezdett.
Legfeljebb itt hagytok, mert úgy érzem, végem van, és nektek menekülni kell.
De ez olyan végtelen szomorúsággal mondta, hogy a többiekben is nagy csendesség támadt. Bogics tért először magához, szó nélkül leakasztotta kulacsát, és László elé tartotta.
Így áll.
László eltolta.
Nem kell.
Bogics ezt véteknek tartotta.
Így áll a Ponciusodat. Nem azért hoztunk el, hogy most prédára hagyjunk.
A jó Márko ezt nagy haraggal és hangosan szerette volna mondani, de valahogy tompa szomorúság, mélységes aggódás volt a hangjában. László tehát ivott.
Te is, Szahin.
A véznak is török sárga volt a megerőltető lovaglástól, mint a viasz, de ivott. Lekopott róla a hús Kales uram kosztján, de nem volt annyira beteg, mint László, aki úgy látszott, halálra hűtötte magát. A bor szétszaladt bennük, és még Lászlóban is fellobbantotta a menekülés ösztönét.
Menjünk, menjünk!
Újra kezdődött a hajsza, és egyelőre még azt sem tudták, hogy hol halnak meg az éjen, mert Fonót felé nem mehettek. Ott Kales emberei leselkedtek. Valahogy majd a sötéttel a Berken keresztül, inkább Bézseny felé kellene, talán elérnék az udvarházat, bár Kales oda is tört vethetett. Most csak előre, előre, minél távol a Bolondvártól. A nyomokra majd ráhull, a harmat kiegyengeti a sást, a fűszálakat, akkor majd jöhet Kales. Alattuk zizegve törött a rét tavai pozdorjája, ligetes réten vágtattak keresztül, és László körül már megint zümmögő, forró szelek vágtattak. Az alattuk elsuhanó föld, mintha egyetlen láng lett volna. Már éppen felemelte kezét, hogy álljanak meg, mert nem bírja tovább. Amikor mellettük alig pár ugrásra megrobajlottak a magas bokrok, és egy csapat rájuk rohant, mint a vihar. Bogics arca elfeketedett. Széles kardja megvillant a levegőben, szemeiben a kétségbeesés sötétsége szikrázott. Hát ezért küzdött ő, és már majdnem összeértek, mikor Szain kétségbeesett kiáltással vitte lovát előre, és kitárta karjait. Valami izzott a levegőben, a kardok még merevek voltak, a törökök már-már körülfogták a menekülőket, mikor Szain megszólalt. Apám, nélkülük soha meg nem láttál volna. És csak állt szemben apa,